Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét János evangéliumából, a 7. fejezet 40. versétől kezdve a következőképpen. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: valóban ez a próféta. Mások így szóltak: Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá: csak nem Galileából jön el a Krisztus? Nem az írás mondotta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus? Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek: ember még így soha nem beszélt, ahogy a nő. A farizeusok ezt mondták nekik: titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk: elítélje az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki: talán te is galileai vagy? Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután mindenki hazament. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mostani vasárnapoknak, Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapoknak pár hétig az a témája, hogy Isten hív bennünket. Egy héttel ezelőtt ennek az altémája az volt, hogy figyelj a hívószóra, és beszéltünk arról, hogy mennyi minden vonja el a figyelmünket, mennyi hangos szó hangzik el mindenféle fórumon, mindenféle médiumban, amely elvonja a figyelmünket. Most az az altéma: Isten hív bennünket, megnevessétek a hívószót. Szó volt arról is, hogy Isten többnyire nem misztikus formában szólít meg bennünket. Valaki egyszer azt kérdezte, hogy amikor tanultunk az imádságról, hogy az beszélgetés, és hogy párbeszéd Istennel, és akkor kedvesen mondta a kislány, hogy na de hát Isten nem szól hozzánk. Igen, mert ő nem misztikus módon szól hozzánk, hanem a szívünkön keresztül. Amikor a Bibliát elővesszük, olvassuk, Isten a szaván keresztül, a Biblián keresztül szól hozzánk. Amikor elmegyünk Isten tiszteleti, gyülekezeti alkalmakra, bibliaórákra, Isten szól hozzánk. A szívünk a kapcsolópont. Itt nem a fül, itt elsősorban a szív. És éppen ezért történhet még az is meg, hogy a fülünkön keresztül bemegy, de ahogy szoktuk mondani, ki is megy onnan. Hogyha nem a szívünk a kapcsolópont egy Isten tiszteleten, akkor csak a fülünkkel halljuk, emberi szót hallunk, de nem Isten üzenetét. Valószínű, hogy ezért mondja a mai vasárnapnak a témája, ezért illesztették ide annak idején az ágendát szerkesztők ezt a mondatot, ezt a gondolatot, hogy megnevessétek a hívó szót, mert nyilvánvaló, hogy Isten csak ilyen gyarló módon tud szólni hozzánk. Egyik emberen keresztül szól a másik embernek. És nyilvánvaló, hogy tudjuk azt, hogy egyik ember nem különb a másiknál. És éppen ezért nagyon könnyen meg lehet vetni azt, akin keresztül szól az Isten. Szokták is mondani nem hívő emberek hívőknek, hogy vagy mondják, hogy pont ő beszél, pont ő, aki így és így él. Azért, mert tapasztalják az emberek, hogy nem különb. Alapvetően nem különb, de hát ez összhangban van Luthernek azzal a felismerésével, amit a halálos ágyán mondott, és ugye a halálos ágyán az ember komoly dolgokat szokott mondani, hogy ugye bizony szegények vagyunk, meg koldusok vagyunk, és azok is maradunk, mondja Luther, és azt mondja, az evangélium hirdetésének a lényege az, hogy az egyik koldus elmondja a másik koldusnak, hogy hol talál kenyeret. Tehát amikor a hívószó elhangzik akár mondjuk az én számból, akár mondjuk bárkinek a gyülekezetből, bárkinek a szájából, egy másik ember felé, az nem arról beszél, hogy aki szólja az Isten hívó szavát, az különb, az arról szól, hogy koldus, és mondja a másik koldusnak, hogy mi újság van. Éppen ezért szól ez a vasárnap erről, hogy ne vessétek meg a hívószót, mert nem az a lényeg, hogy ki mondja, hanem azt, hogy mit mond az Isten nekünk. Halljuk tehát azt, amikor hív mondjuk a templom harangja bennünket, Isten tiszteleti alkalomra, bibliaórára hívogat a hirdetés. Mikor vetjük meg az Isten hívó szavát? Akkor, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk fontosabb a piac. És akkor azt mondjuk, hogy én döntöttem, megvetem. Ezt nem mondja persze ki senki se nyíltan, mert ugye hát az elég ciki lenne. Pedig lehet, hogy jobb lenne, hogyha így sokkal inkább őszintébben fogalmaznánk magunk számára, tudatosítanánk magunk számára. Igen, megvetettem az Isten hívó szavát, mert inkább otthon maradtam, mert azt mondtam, hogy fontosabb a főzés. Mert hogyha ezt bevallom, akkor már van, ez már maga előrelépés, hogy tudom, hogy én most milyen úton vagyok. De az, hogy azt mondom, hogy jaj, hát de hát otthon is ugyanúgy tudok imádkozni, meg nem, ez a máz. Tehát megvetni a hívó szót azt jelenti, hogy tudom, hogy hol kellene lennem, de én nekem fontosabb más, nem a Biblia óra. Nem mondom azt, hogy mindenki, aki nem jön a gyülekezetbe, megveti Isten hívószavát, mert tegyük fel, van, aki kórházban fekszik, van, aki nem bírja elhagyni az otthonát, és nem csak azokra gondolok, akik nem tudnak eljönni már, hanem arra is gondolok, mivel szeretnék következetes lenni a szavaimhoz, a szívünk a kapcsolópont, a szívében még nem hallotta meg az Isten hívását. Tehát lehet, hogy azt mondja, hogy én itt inkább otthon maradok, és nem jövök, mert nekem fontosabb ez vagy az, de valójában nem hallotta meg még a szívével, csak a fülével. Szívével még nem hallotta meg a hívást. Nem biztos, hogy megveti a hívószót. Csak egyszerűen nem hallotta. Nos, éppen ezért történik az, hogy ketté válik a hallgatóság Jézus körében, ahogyan mindig is ketté válik a hallgatóság Jézus közelében, Jézus szava az mindig egy ilyen vízválasztó, ahogy a bevezető igében hallottuk is, hogy az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, ezért szeretem azt, hogy tényleg itt mindig figyelmeztet ebben a templomban a szószékre kirakott ige. Mindig figyelmeztet erre, hogy mindig ketté választ az Isten igéje, mert mi ugye ilyen alázatosságból sokszor szoktuk gondolni, hogy hát nem szabad így ketté választani a dolgokat. Mindenki egy hajóban nevezik, tulajdonképpen mindenki ugyanazt akarja, tulajdonképpen mindenki hívő. Nem, ez sajnos nem így van. Isten igéje ketté választ. Itt is ebben a igében erről van szó, hogy ketté választja a hallgatóságot. Egyesek hisznek, azt mondják, hogy igen, ő a próféta, mások úgy fogalmaznak, hogy ő a Krisztus, akit felkent az Isten, akit megbízott azzal, hogy megváltsa a népét. Mások viszont, figyelemre méltó, éppen a vezetőség, akiknek éppen, hogy leginkább kellene ugye hinni, a vezetőség mondja azt, hogy hát ez az ember, ez össze-vissza beszél, ezt el kellene fogni. És én azt mondom, hogy nem baj, hogyha ketté válasz az Isten igéje. Nem baj, ha bekövetkezik az, hogy az egyik ember úgy dönt, hogy én mostantól kezdve nem akarok járni a gyülekezetbe. Miért mondom ezt? Nem azért, mert ez olyan üdvös dolog lenne, hogy most valaki így dönt, hogy mostantól kezdve nem jön. De amikor voltak, akik mondták, hogy engem nem érdekel az Isten igéje, ezért és ezért nem érdekel, akkor arra gondoltam, hogy az a jó ebben, hogy elkezdett gondolkodni, mert ugye egészen idáig ő azt gondolta, hogy minden rendben van az életében, megkereszteltek, jövök a templomba, mindig hoztak a szüleim, jövök. És lehet, hogy eltelt 50 év, és akkor kezdett el gondolkodni, hogy most tényleg, most én ezt hiszem? Vagy csak, meg itt vagyok, szokásból. Elkezd gondolkodni. Megmondom, még pontosítok, hogy mire gondolok. Jövő vasárnap a tékozló fiú példázata lesz az ige. Hát már előre nagyon-nagyon remeg a szívem azért, hogy hát mit is lehet erről mondani, mert ilyen nagyon ismerős történet, de azt mélyen érzem, hogy sok mindent nem aknáztunk ki még ebből a példázatból. Nagyon sok mindent nem értettünk még meg belőle, amit pedig Jézus nekünk mondani akar. Én nem gondolom, hogy azért, mert hallottam mondjuk róla 20 prédikációt, hogy már érteném. Biztos, hogy van, amit még meg lehet belőle érteni. Például, és ezt most csak felvillantom, olvasom valahol, hogy azt írja valaki, hogy tovább gondolta, mert ugye példázat olyan, amit tovább lehet gondolni, nem ad végső választ sok mindenre, egy valamire ad választ, ezt majd a jövő héten fogjuk meghallani, de sok mindenre nem ad választ, nyitva hagyja a kérdésekre a választ. Például mi lesz az idősebbik fiúval, aki tudjuk, hogy magában dörmög és fel van háborodva, hogy mi az, hogy az öccsének, aki eltékozolta a szülői vagyont, legalábbis a felét, mi az, hogy ennek lakomát rendez az apa? Hogy van képe ennek az apának visszafogadni ezt a fiút, és úgymond engem háttérbe szorítani, aki egész végig itt voltam. Itt voltam születésemtől kezdve, és most pont ez. Aki soha nem járt a templomba, és itt tovább, volt is, aki egyszer kérdezte, hogy mit keres ez itt a templomban. Ugyanez a tékozló fiú története. No, így gondolkodik valaki, hogy én úgy gondolom, egészen pontosan, hogy névhez is kössük, Fabiny Tamás püspök úr a Példázatok című művében azt írja, ő úgy gondolta tovább, azt mondja, az érintettség révén úgy gondolja, hogy kibővítheti még egy verssel a maga számára, hogy az apa miután kérleli az idősebbi fiát, hogy gyere be velünk a lakomára. Hát ez a te testvéred, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hogy ezután átöleli az apját, megbékél a testvérével, és bemegy a lakomára. Aki írja ezeket a gondolatokat, viszont azt mondja, hogy neki viszont más az elképzelése, szabadságunk áll ebben. Ő úgy képzeli el, hogy nem békél meg az idősebbik fiú, hanem ugyanazt csinálja, mint az öccse. Elkéri a ráeső részt a vagyomból, azt mondja, hogy elég volt a szolgálatból, elég volt itt az apai házból, megyek, és végre a saját lábamra állok. Ugyanazt csinálja. És az apa mosolyogva kikíséri a kapuhoz, odaadja neki a vagyont, és magában ezt gondolja, amikor elbocsátja. Na végre, elindult a maga útján. Nem tudom, hogy értjük-e. Nem arról van szó, hogy az apa örül, hogy na végre elmegy. Hanem arról van szó, hogy megérezte ez az apa, hogy ez a fiú azért volt itt eddig, mert megszokta, hogy neki itt kell lenni, és szolgálni kell. De most kezdett el gondolkodni, hogy ez az én utam, ezt akartam én. Na most elkezdett gondolkodni. Na most elindult a maga útján. Azért mosolyog, mert tudja, hogyha ilyen szeretettel bánik vele, vissza fog térni. Van visszaút. Lehet, hogy valakinek mélyebbre kell jutnia ahhoz, hogy visszatérjen. De erről majd jövő vasárnap. Erre gondolok én is, amikor arról van szó, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ez nem lehet a Krisztus, mert tudjuk a Bibliából, hogy Betlehemből származik a Dávid fia, abból a faluból, ahol Dávid élt. Hát nem tudják, hogy a születési anyakönyvi kivonaton ott van, hogy Betlehem. Ő csak annyit tudnak, hogy Názáretben nőtt fel. És akkor tudjuk, hogy ott volt sokszor a kérdés, hogy jöhet valami jó Názáretből? Eszembe jut a Reménység Fesztiválon a Süveges Gergőnek a mondata, mert ugye hát tudja ő is, hogy általában a hagyományos keresztény egyházak képviselői úgy szoktak gondolni Amerikára, hogy hát onnan jön minden szenny, onnan nem jön semmi jó. Azt mondja, ő így interpretálta ezt az gondolatot, hogy származhat valami jó Amerikából. Azt mondja, már itt is van, és akkor bemutatta ugye a keresztény előadókat. Hát igen, van azért jó is. Na, valahogy így voltak vele ezek a vallási vezetők. Származhat valami jó Názáretből? Meg hát egyébként is. Nikodémusnak is mondták. Hát nézd meg, járj utána. Ott vannak a proféciák, hogy Betlehemből származik a megváltó. Mindig nagyon nehéz, amikor valaki elmegy. Mindig nehéz, amikor valaki másképp dönt, nem Jézus mellett. Mindig ott van, ezt azok számára mondom, akik bizonságtévő életet élnek, és átélik a belső konfliktust. Mit mondtam rosszul, mit csináltam rosszul, mert mindig ezzel jár. Az ember őrlődik belül. Ahogyan szerintem Pál is őrlődött akkor, amikor mondjuk írja, hogy Démász is elhagyott engem, meg sorolja, hogy kik nem mennek többet vele szolgálni. Ott van benne a lelki konfliktus. Én voltam a hibás. Én rontottam el. Azzal folytatom, hogy szerintem nem Jézus a megosztó személyiség. Azért, mert az Isten igéje ketté választ, megítéli a szív gondolatait, nem azt jelenti, hogy Jézus lenne a megosztó személyiség. Nem is az ige szólója a megosztó személyiség. Tudjuk, hogy ki a megosztó. Így van? Tudjuk, hogy a sátán a megosztó személyiség. Tudjuk, hogy ő dobál szét mindent. Tudjuk, hogy ő a diabolosz, a szétdobáló. A családodat nem Jézus dobálta szét. A barátaidat nem ő osztotta szét, hogy az egyik melletted, a másik ellened. Nem ő zilálta szét az életedet, hogy azt sem tudod, hogy most hol állsz. Nem. A megosztó személyiség az ördög. Az egyik akarta a Jézusi utat, a másik nem akarta. De annak a számára is van út, aki nem akarta. Annak is van visszaút. Mi áll a háttérben? Ezen sokat lehetne gondolkodni, hogy neveltetés, hogy milyen családban növünk fel, de hát tudjuk, hogy lehet, hogy pont az ellenkezőit akarja az ember követni, mint amit a családtagok mutatnak. Nem tudjuk megfejteni. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk megfejteni emberi síkon. Egyedül azt tudjuk mondani, amit reformátor őseink mondtak, nagyon-nagyon bölcsen, Isten igéire alapozva, hogy a Szentlélek munkálkodik bennünk. A Szentlélek tudja. És bízni kell abban, hogy ha valaki el is ment, és nem akarja Jézus útját, van számára visszaút. Különösen akkor könnyítjük meg, hogyha úgy fordulunk felé, ahogyan ez az apa, a tékozló fiú példázatában. Engedi el, elengedi. Menjen az útján, gondolkodjon. Eljut majd oda, amikor rájön arra, hogy nekem vissza kellene jönnöm. Nagyon sokan vagyunk, akik tudjuk mondani, elmondtuk azt, hogy Jézus a megváltónk. Emlékszem arra, amikor kórházi ágyon kérdeztem meg valakit, aki már nem sokat reménykedett, hogy van a földi életéből hátra, hogy tudja, hogy Jézus az ő megváltója. És olyan jó volt hallani, hogy igen, tudom. Akkor még szerettem volna megbizonyosodni azért egy-két dologról. Tudja azt, hogy megvan a bocsátva a bűnei? Tudja-e azt, hogy örök élete van Jézusért? Tudom, mondta. És ennél több nem kell. Ennyi. Annyit még tudtam, hogy aggódik amiatt, hogy a unokái azok nem járnak még az Isten útján. Nem mondta, de tudtam. Annál inkább, mivel néhány héttel korábban, amikor beszéltem vele, akkor éppen próbálta győzködni valamelyik őjüket, hogy te miért nem akarsz konfirmálni? Jaj, hát ne nyaggasson már engem, mama! Mondtam én is, hogy nem szabad erőltetni, de itt a kórházi ágyon mondtam, hogy én tudom, hogy aggódik az unokái miatt, de ne féljen, mert nem fogunk megfeledkezni róluk. Figyelünk rájuk. Nem nagy dolgokra vágyik az ember. Arra vágyik, hogy tudja, hogy megvan bocsátva a bűne, tudja azt, hogy Jézus életében, Jézus kezében van az élete. Van örök élete Jézusért, meghalt érte Jézus. És hogy ő gondoskodik majd az övéiről. Nekünk nem más kell tennünk, csupán rábízni ezt a Szentlélek Istenre. Szeretném biztatni mindenkit, hogy legyél Nikodémus, aki úgy mutatkozik meg ebben a történetben, mint aki képes az egész nagy tanáccsal szemben képviselni az igazságot. Az igazságnak a képviselete általában ilyen. Ilyen egy-két személyes feladat. Ilyen. A nagy tanács az megfelel a mai parlamentnek. Gondoljunk bele, micsoda erő kell ahhoz, hogy valaki szemben az egész parlamenttel mást mondjon. Hát még a pártfegyelem is megvan, hogy melyik gombot kell megnyomni. Nikodémus nem nyomja meg azt a gombot, amire kötelezik. Azt mondja, hogy gondolkodjatok. Nem ítéli el a mi törvényünk azt az embert, mielőtt meg nem hallgatja, hogy mit tett. Meg is bélyegzik. Legyél Nikodémus, aki bátran szembeszáll a többséggel. Legyél Nikodémus, aki bátran elmondja, hogy Jézus kicsoda. Annál is inkább hozzánk szól Nikodémusnak a története, mert tudjuk, hogy a harmadik fejezetben még mit sem ért az evangéliumból. Azt gondolja, hogy az újjászületés azt jelenti, hogy visszamenni anyám méhébe és megszületni újból. Itt már tudja, hogy itt másról van szó. Kapizsgálja, hogy Jézus az út. Legyél Nikodémus, aki bátran elmondja, hogy kicsoda Jézus. Hogy Jézus az, aki megváltott, Jézus az, akiben örök élet van, Jézus az, aki megbocsátott. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy te valóban megváltó vagy, mi pedig valóban megváltásra szoruló bűnös emberek. Hálával köszönjük neked, hogy kitartottál mellettünk. Habár mi más úton indultunk, vagy lehet, hogy éppen most éppen más útra szeretnénk menni még, de te akkor is kitartasz bennünk, mellettünk. Urunk, szeretnénk megköszönni neked azt, amilyen döntést hoztunk. Különösen hálásak vagyunk, hogyha meghozhattuk azt a döntést, hogy igen, mi téged szeretnénk követni. Téged szeretnénk szolgálni, neked adtuk az életünket, és te újjászültél bennünket. De most szeretném még azt is megköszönni, hogyha nem tartunk itt, hanem lehet, hogy éppen távolodunk, vagy lehet, hogy éppen kérdésekkel küszködünk. Mert tudjuk, hogy mindez benne van a te tervedben, tudjuk, hogy te vezetsz bennünket, még akkor is, ha mi csak most kezdjük sejteni ezt. És köszönjük, hogy te hívsz, vársz bennünket, arra kérünk, hogy ne vessük meg a te hívó szavadat. Amen.